Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Minden kedves hallgatónkat szeretettel köszöntöm a Sajtóklubban, Mihály István vagyok. Egy nemrég megjelent rádiós publicisztikát tartalmazó izgalmas könyvről beszélgetünk ma, és ennek kapcsán az elmúlt 5 év politikai, közéleti eseményeiről, jelenségeiről, vagy mondhatnám azt is, hogy mélyebb összefüggéseiről. A könyv a Mandátul vészel címre hallgat, tehát román nyelvű kötet, szerzője viszont magyar író, újságíró, Székely Ervin, a Bukaresti Rádió kisebbségi adásainak nyugalmazott főszerkesztője, a Rádor hírügynökség politikai elemzője, akit szeretettel köszöntök.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Sajnos meglehetősen ritka és eseményszámba megy egy ilyen könyv, amely eredetileg a rádióban magyar nyelven elhangzott jegyzeteket, glosszákat, közéleti politikai tárcákat tartalmaz románra lefordítva. Ennek a könyvnek magyar nyelvű változata tudtommal nincsen. A szövegek a Bukaresti Rádió honlapjára az elhangzások után írott formában felkerültek, de nyomdafestéket nem láttak. Ami a regényeidet illeti, hiszen írtál te vagy 8-9 regényt, már meg se össze se tudom számolni, ezeket először mindig magyarul jelentetted meg.
Igen, az a helyzet, hogy miután ezek a jegyzetek elhangzottak a rádióban, magyarul megjelentek, az Új Hét portálon ugyancsak magyarul, úgy gondoltam, hogy azért már az túlzás lenne, hogy magyarul megjelentessem kötetben is, hiszen azok, akik érdeklődnek az írásaim iránt, azok biztos, hogy vagy meghallgatták a rádióban, vagy olvasták az Új Hét portálon, tehát azért ezt már túlzásnak tartottam. Viszont úgy gondoltam, hogy a román olvasók számára érdekes lehet az, ahogyan egy magyar volt politikus vagy politikai kommentátor értelmezi a belpolitikai, külpolitikai eseményeket. És ezért gondoltam azt, hogy lefordítom románra, amit meg is tettem, persze ehhez azért hozzájárult nagymértékben a szerkesztő, akinek mindenképpen meg szeretném említeni a nevét, Luka Lazarovics Veres, aki rendkívül értő módon gondozta ezeket a szövegeket, és hát az én sutaságaimat a román nyelven való járatlanságom okán ezeket kiküszöbölte, úgyhogy most már tényleg a román olvasók számára is élvezhető ez a könyv, és most félretéve a szerénységemet, kaptam pozitív visszajelzéseket román olvasóktól, és ez tagadhatatlanul jó esett.
Na most ez esetben is nyilván az egész több, mint a részeinek az összege, tehát ezek a szövegek egymást erősítik, vagy esetenként a jelentését egyik a másiknak befolyásolja, gyengíti, erősíti, és kirajzolódik belőle 2020 és 2024 közti időszakban, hogy mi is történt a közéletben, a politikában, elsősorban Romániában, de hát nem csak, hanem Európa szerte, Magyarországon, sőt az Egyesült Államokban is. És a bevezetőben, mert hogy egy előszót is írtál ehhez a kötethez, megmagyarázod a bizonyítványodat, hogy a Bukaresti Rádió magyar nyelvű műsorának politikai kommentátoraként hetente írtál egy-egy véleménycikket. Elsősorban belpolitikai aktualitásokról, de világpolitikai eseményekről is, és felteszed a kérdést, hogy milyen kép rajzolódik ki ezen évek eseményeiből, és arra a következtetésre jutsz, hogy hát rendkívül összetett, bonyolult, azt is beismered, hogy néha a jegyzetekben megfogalmazott prognózisaid nem váltak be, tehát mellé fogtál, de ezt vállalod, elismered. Igazából ez nem olyan vidám könyv, mint amilyenek a regényeid. Azokon tényleg nagyokat lehet nevetni. Néha a szó szoros értelmében a hasamat fogtam a röhögéstől, de ezeket a jegyzeteket olvasva hát nem igazán vidul fel az ember, hiszen olyan volt a világ 2020 és 2024 közt, hogy hát sok vidámságra nem volt okunk. Mégis miért ez a címe?
Arra gondoltam, hogy van az az öntudatlan öröm, amikor nem tudják, hogy azok, akik örülnek és vidáman mennek előre, marsíroznak, nem tudják, hogy hova mennek. Megjelent a szemem előtt egy fénykép, amit 1914-ben készítettek, és ahol egy boldogan masírozó tömeg egy táblát tartva megy előre, éljen a háború. Ez volt rajta, és hát 4 évvel később megtudtuk, hogy mi lett ennek a háborúnak a vége, és mi lett a következménye 1920-ban. Valahogy úgy éreztem, hogy ez a 4 év, ez a fajta boldogság, ez a fajta öröm, amikor öntudatlanul mennek előre, és nem tudják, hogy mi következik. Tehát ez volt az a 4 év, és tulajdonképpen ez indított arra, hogy megírjam ezt a könyvet, vagy hogy lefordítsam a jegyzeteimet, és kiadjam könyv formájában, mert amikor összeolvastam őket, akkor rájöttem, hogy azért kirajzolódik belőlük az, hogy ez alatt, a 4 év alatt az a 9%-os szélsőség, ami bekerült a román parlamentben, hogyan nőtt odáig, hogy végül, hát paraszt hajszálon múlt, hogy nem nyerték meg a választásokat. Döbbenetesnek gondoltam azt a vidámsággal határos ignoranciát, ami a kormánypártokban is megvolt ez idő alatt, és megvolt azért nem csak bennük, hanem megvolt a politikai elemzőkben is, hogy mintha nem akartak volna tudomást venni arról a veszélyről, ami viszont valós veszély, nem csak Romániában, hanem egész Európában, a szélsőségességnek a veszélye. Én valahogy ezt a képet akartam átvinni a címben is, hogy Fidel mandátum, hát persze ironikus a cím, visszautal ezekre a gondolatokra. Lehet, hogy meg kellett volna magyaráznom ezt is az előszóban, de valahogy elsikkadt.
Azért is érdekes, amit te írsz és közölsz ebben a könyvben, azért is érdemes rá odafigyelni, hiszen te kettős nézőpontot tudsz érvényesíteni, mert hogy nem csak újságíró vagy, ugye már jó néhány évtizede, hanem 12 évig parlamenti képviselő, 4 évig pedig államtitkár is voltál. Tehát a kinn is vagyok, benn is vagyok helyzet több szempontból jobban átlátod ezeket az összefüggéseket. Hát többször szóba kerül ezekben az írásokban a Caragiale neve, de akár a Móricz Zsigmondé is. Ott vagyunk, ahol a part szakadt, tehát a politikai valóságunk olyan groteszk vagy abszurd komédia, és ugyanolyan korrupt, mint 100-valahány évvel ezelőtt a Caragiale idejében?
Igen, tulajdonképpen azt hiszem, hogy igen, nem sok minden változott. Valahogy azért mégis veszélyesebbnek érzem ezt a kort. Tehát a technológia fejlődése, a kommunikáció fejlődése, Finkelstein barátunknak a tevékenysége, amivel ráirányította a figyelmet, ugye akik esetleg nem tudják, hogy ki volt Finkelstein, egy politikai tanácsos volt, általában a konzervatív pártokat tanácsolta jó pénzért Amerikában és Magyarországon is, Fidesznek is a kommunikációs tanácsosa volt, és hát ő volt az, akinek az alapgondolata az volt, hogy az embereket a félelmei motiválják, tehát nem ígérni kell nekik, hanem megijeszteni őket, rájuk kell ijeszteni, és akkor azt mondani, hogy csak ez az egy ember tudja megvédeni őket mindenféle bajtól, és hogy az emberek, a szavazás az alapvetően érzelmi döntés, nem arról van szó, nem a gazdaság, nem arról szavaznak az emberek, hogy ők jobban éljenek. Ez nem befolyásolja jelentős mértékben a szavazói hajlandóságot, kivéve akkor, hogyha drámaian visszaesik az életszínvonal, hanem az, hogy mit gondolnak a saját biztonságukról, arról, hogy kit kell éppen gyűlölni, kit kell éppen megbélyegezni. És ez a Finkelsteini teória érdekes módon Finkelstein halála után lett rendkívül népszerű, nem csak az Egyesült Államokban, hanem Magyarországon és Brazíliában is. Tehát érezni lehet azt, hogy azért a Caragiale vagy Móricz Zsigmond által megírt, vagy Mikszáth Kálmán által megírt darabok, azok humoros és kedélyes módon mutatják be a hatalmi elitnek a korrupt, a készkezett most a holló a hollónak jellegű összefonódásait, viszont ezek az összefonódások a mostani környezetben már rendkívül veszélyessé váltak. Tehát ezen lehet kacagni, csak éppen komoly következményei vannak. Én úgy látom, hogy ebben veszélyesebb. Habár, ha arra gondolok, hogy aztán később Mikszáth és Móricz regényei után szintén megjelent egy ugyanilyen veszélyes és hát ordas eszméktől áthatott ideológia, ami aztán pusztulásba vitte Európát, akkor azt mondom, hogy hát az sem volt éppen gyerekjáték. De ez sem az. Én úgy érzem, hogy van veszély a világban, ezt a veszélyt pillanatnyilag Putyin Oroszországa képviseli elsősorban, de vannak mások is, akik nagyon szívesen csatlakoznának ehhez, utalhatnék Kínára vagy Iránra. És hát amikor így összeolvastam ezeket a jegyzeteket, akkor rájöttem, hogy ezekből kirajzolódik ez a kép, habár nekem ez nem volt szándékom, tehát én akkor még nem tudatosult bennem sem az, hogy mennyire összefüggően alakultak ezek a dolgok, és mennyire nem véletlenül.
Az is kirajzolódik ezekből az írásokból, hogy hát az emberek itt nálunk, de nem csak, kiábrándultak a politikából, a politikusokból, a pártokból, az Európai Unióból és a demokráciából is, és talán egy kicsit beszélhetnénk arról is, bár mélyen nem tudunk ma belemenni, hogy ebben azért mi is ludasak vagyunk, nem csak Kína vagy Oroszország, hanem egy kicsit a saját házunk táján is kell sepregetnünk, és mindenki egy picit önmagába is kellene talán nézzen, hiszen ott tartunk, hogy az ellenfél, a politikai ellenfél most már ellenségé vált. Tehát nem sportszerű foci csapat, akivel megvívunk egy meccset, hanem valaki, akit le kell dorongolni, félre kell söpörni, el kell pusztítani. Tehát valahol ez a lovagiasság, ez a közös értékvilág elveszni látszik. Nem találjuk meg azt a legkisebb közös többszörös, vagy legnagyobb közös osztót, gentleman agreement, vagy minek nevezzem. Hogy látod ezt az általános kiábrándulást a mainstream politikából, a pártokból és az Európai Unióból? Hiszen mi csak 2007-ben léptünk be, alig telt el ugye 18 év, és már jó néhány éve az emberek egyre szkeptikusabbak, kiábrándultabbak, és ezt a különféle felmérések is igazolják, hogy hogyan csökkent a Unióba, az Európa Bizottságba, és hát az Európai Unió egészébe vetett bizalom görbéje.
Igen, ez így van. Egy kicsit visszasírom Tordján Józsefet, akit annak idején nem nagyon kedveltem. Ő Magyarországon volt a Kisgazdapárt. Annak volt az elnöke, egy meglehetősen populista politikus volt, aki viszont ilyen jópofa ember volt. A parlamentben mindig felállt, és azt mondta, hogy tisztelt miniszterelnök úr, akkor még Horn Gyula volt a miniszterelnök, és azt mondta, hogy tisztelt miniszterelnök úr, kedves Gyula, mondjál le. És utána viszont a büfében elmentek, és megittak egy fröccsöt. Na ez elmúlt. Tehát ilyen már nincs. Tényleg nagyon mélyek az árkok a különböző pártok között, és a különböző pártok szimpatizánsai között is nagyon mélyek az árkok. Ez megmérgezi a családoknak, a barátoknak a közösségét. Ez is egy veszélyes dolog, mert ugye az a nemzet, amelyben nincs valamiféle, ahogy te mondtad, legkisebb közös osztó, vagy legnagyobb közös többszörös, az nem képes válsághelyzetekben jól reagálni. És válsághelyzetek azok pedig vannak. Most is, meg voltak korábban is. És annak idején, én nem tudom, mert nincs honnan tudjam, de meg vagyok róla győződve, hogyha Magyarország egy komoly válsághelyzetbe került volna, Tordján József és Horn Gyula összefogott volna. Tehát ez egészen biztos. Ők ugye szapulták egymást a parlamentben, főleg Tordján Horn, mert Horn azért mégis úriember volt, ő nem nagyon vágott ilyen stílusban vissza, de ha több-kettőnél, akkor már összefogtak volna. És Én ezt hiányolom a mai politikai elitből, azt, hogy tulajdonképpen a gyűlölködés az a bekerült a politikai eszköztárba, aminek nem lenne szabad. Mert ez alapvetően megmérgezi a nemzeti egységet, megmérgezi a politikai kultúrát, és hát elszabadulnak az indulatok. És ugye először csak a szavak vannak, de a szavakat általában tettek is követik, és én nem érzem biztonságban magam egy olyan társadalomban, ahol mindennapossá vált a gyűlölet, a hergelés, a gyűlöletkeltés. Nekem visszatetsző az is, hogy Magyarországon mocskos fideszeznek a különböző fesztiválokon és koncerteken, ha bár mondjuk nem a szívem csücske a Fidesz, de ezt a fajta politikai kultúrát ezt elutasítom. És azt is, hogy poloskázzák az ellenzéket a miniszterelnök részéről. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az árokásás, ez túlságosan jól sikerült, túlságosan mélyre ástak, és megint csak visszautalnék Finkelsteinre. Valahogy ez a politikai kultúra, ez nem veszi tekintetbe, vagy azok, akik ezt gyakorolják, azok rövidlátók olyan szempontból, hogy csak a pillanatnyi érdekeiket nézik, azt, hogy le kell nyomni a másikat. Jó, lenyomjuk a másikat, de utána mi történik? Tehát utána csak ugyanazokkal kell együtt dolgozni, csak ugyanazok lesznek ott, tehát nem lehet átmosni mindenkinek az agyát. A vesztesnek is meg kell adni azt a lehetőséget, hogy megnyilvánuljon, hogy elmondja az érveit, persze kulturáltan, de az, hogy megvonjuk a kommunikációs lehetőségeket, bedaráljuk a sajtót, ez szerintem megbocsáthatatlan, és én sajnos azt látom, hogy ez a fajta politikai kultúra terjed. Romániában még nincs éppen olyan szinten, mint Magyarországon, de láttuk Lengyelországban és a Kaczynszki érában, és Csehországban Babicsot, Szlovákiában Fikót, Szerbiában Vucicsot, tehát látjuk ezeket a figurákat, és én úgy gondolom, hogy ez nem jó. És amit mondtál, hogy persze az emberek kiábrándultak. Az emberek azt látják, hogy 30-35 éve ugyanazok vannak ott, ugyanazok a pártok vannak, ugyanazokat a szlogeneket mondják, és nem történik semmi, és ők nem élnek jobban. Habár szerintem jobban élnek azért, de nem lehet, hogy nem annyira, mint amennyire jogosan elvernek. De erre valahogy ráépült ez a gyűlöletkeltő politika, és a kettő együtt egy ilyen robbanással fenyegető koktélt adott, ami valóban veszélyessé teszi a közéletet.
Azt írod, idézel az egyik jegyzetedben, elemzésedben, hogy 2008 és 2022 között az Európai Unióba vetett bizalom nagyot zuhant 68-ról 42%-ra.
Így van. Annak idején Románia volt az Európai Unióban az első olyan ország, amiben a legnagyobb volt a bizalom az Európai Unióban. Na most ehhez képest a visszaesés az valóban drámai. Ez is magyarázható egyrészt az Európai Uniónak a bürokratizmusával, gyengeségével, azzal, hogy az uborkának a görbületével foglalkoznak, és nem olyan dolgokkal, amelyek az embereket valóban érdeklik, ez is igaz. Másfelől viszont, hogy volt valamiféle csodavárás, és ez a román társadalomra meg különösen jellemző, hogy oldják meg. Tehát nekem nem kell csinálni semmit, ők oldják meg. Beléptünk az Unióba, akkor oldják meg a kórházaknak a helyzetét, az oktatásnak a helyzetét, az utaknak a helyzetét, az autópályáknak azért oldják meg. Hát ez azért nem éppen így működik. Tehát az Európai Unió nagyon jó dolog, de nem helyettesítheti a hazai kormányokat. Tehát a hazai kormányoknak a tehetetlenségét azt nem lehet rákenni az Unióra. És sajnos volt ilyen tehetetlenség. Sajnos a hazai kormányoknak is egy jelentős része, és az elnököknek is egy része a saját karrierjükre koncentráltak, és nem arra, hogy valóban megoldják ezeket a kérdéseket. Na most, hogyha az állampolgár folyamatosan azt látja, hogy itt mindenről beszélnek, csak éppen arról nem, amit őt érdekli, csak éppen az ő fizetése nem emelkedik, a GDP az látványosan emelkedik, de ő ebből nem lehet semmit, mert nem visz haza több pénzt, akkor azt mondja, hogy jöjjön valaki más. Tehát elegem van abból, hogy a szemetet válogassam, és a kicsebb szemetet vigyem haza, nem a nagyobbat, hanem akkor jöjjön valaki teljesen más. És ez a teljesen más, ez meg is jelent. Tavaly novemberben, és hát alaposan belénk verte a frászt, hogy így mondjam.
Az egyik visszatérő sláger téma, ugye, ha már az Európai Unióról beszélünk, az a jogállamiság. Ez a sokat emlegetett jogállamiság. Az egyik elemzésedben azt írod, hogy a korrupció, vagy az derül ki belőle, hogy a korrupció ellenes harc nálunk, hát maga is korrupt. Tehát előfordult például, hogy a vádlottat szólították fel, ha nem volt ellene bizonyíték, hogy bizonyítsa ő az ártatlanságát. Tehát Románia mégis az Európai Unió Brüsszel szemében egyfajta bezzeg gyerek maradt, volt és maradt, és ebben az elemzésedben bírálod az Európai Uniót is ezzel kapcsolatban. Azt írod, hogy neked a hajdani 5 éves terveket juttatják eszedbe, és most itt idézem, hát nem mondom, hogy szó szerint, mert románul olvastam, de lefordítottam a szövegedet. Tehát az Európai Unió nem az igazságot akarta megtudni, hanem látványos statisztikákat szeretett volna látni, hogy meggyőződjön a korrupció elleni harc hatékonyságáról. Adriano Stase kormánya válaszolni akart erre az igényre, és létrehozta az országos korrupció ellenes ügyészséget, amely időközben nevet váltott, és országos korrupció ellenes igazgatóság lett belőle. Ennek az intézménynek a hivatalos feladata az volt, hogy a nagy halakra vadásszon. Az egykori miniszterelnök valószínűleg nem is sejtette, hogy saját teremtményének egyik első áldozata épp ő maga lesz. Eddig az idézet, és akkor megkérlek, hogy ezt egy kicsit magyarázd meg.
Igen, az Európai Unió, és beszéltem egyszer egy fiatal emberrel, aki politológiát és szociológiát tanít a Berlini Egyetemen, de egyébként romániai, és azt mondta, hogy őt elborzasztotta az, hogy a nyugatiak egyfajta ilyen népmeseként fogják fel a kelet-európai politikát. Úgyhogy vannak a jók, és vannak a rosszak. A jók azok a jobboldaliak, a rosszak a volt kommunisták. És semmiféle árnyalat a kettő között nincsen, és ők úgy gondolják, hogy akkor megy jól a korrupció ellenes harc, meg a jogállamiság, minden, hogyha a rosszakat rács mögé dugják. Aztán, hogy azok tényleg követtek el olyasmit, amiért rács mögé kell dugni, vagy nem követtek el, az teljesen más kérdés. Tehát én azt láttam ebben, hogy, és sajnos a romániai közéletben is voltak olyan politikusok, elsősorban Traian Băsescu, aki felismerte ezt. És azt mondta, hogy a nyugatnak elítélt politikusok kellenek, hát itt van az én ellenzékem, hát ezeket majd jól elítéljük. Kinevezte ezt a kosárlabdázó hölgyet, Kövesit, ilyen korrupció ellenes főügyésznek, aki hát, hogy is mondjam, nem egy akadémikus, maradjunk ennyiben, és hát tudta azt, hogy őt azért tették oda, hogy kiszolgáljon bizonyos politikai érdekeket, és ezt ki is szolgálta. És hát erről vannak is dokumentumok, annak idején megjelentek a sajtóban lehallgatott beszélgetések, amiben hát egyértelműen arra szólította fel az alárendelt ügyészeket, hogy nem baj, hogyha nincsenek bizonyítékok, majd bizonyítsák ők az ártatlanságukat, aztán majd mi megoldjuk ezeket a kérdéseket, és hát volt is egy ilyen bizonyítékgyár Pitesten, ugye ez a sajtóban elég nagy port fert fel, az a bizonyos Portokál nevű, nem így hívták, Nedel Csunak, vagy hogy hívták azt az ügyészt, aki a tanúkat zsarolta meg azért, hogy olyan tanúvallomásokat tegyenek, amelyek kellőképpen terhelőek azért, hogy a bíróságok elítéljék azokat a politikusokat, akik Băsescunak ellenszenvesek voltak, illetve hát politikai ellenfelei voltak. Úgyhogy, és ezt az Európai Unió üdvözölte. Tehát ez, hogy is mondjam, amikor pont elment Barrosóhoz, akkor Barroso adott neki egy 12 pontos feladatprogramot, amit végre kellett hajtani, és hát az tulajdonképpen abból állt, hogy hát adják fel a saját identitásukat, és hát tulajdonképpen a Băsescu-i politikát folytassák tovább. Úgyhogy ilyen szempontból, igen, és ez nagyon komoly károkat okozott Romániának. Helyzetbe hozta a titkos szolgálatokat, mert ahhoz, hogy ezt meg tudják csinálni Romániában, szükség volt a titkos szolgálatok együttműködésére. Ott már nem is nagyon lehet tudni, hogy végül is ők kit szolgáltak, saját magukat, vagy a politikusok szolgálták őket, vagy ők szolgálták saját magukat, hiszen nekik bizonyítékaik voltak mondjuk Böszeszkúról is, ami aztán később ki is derült, hogy együttműködött a volt szekuritátéval, és hát ez a szimbiózis a politika és a titkosszolgálatok között hozzátéve Brüsszelnek a naivitását, ez egy olyan megint csak veszélyes koktélt eredményezett, aminek a következménye az lett, hogy Romániának megakasztotta a gazdasági, politikai, társadalmi fejlődését hosszú időre. Tehát abban az időben ugye Basescu óvott mindenkit például az autópálya demagógiától. És nem épültek autópályák. Ha nem épültek autópályák, akkor nem jöttek a külföldi beruházók, mert ugye bukdácsolni ott a göröngyös úton sötét éjjelen, az nem biztos, hogy megérte nekik, hogy pénzt hozzanak ide. És miért történt mindez? Azért, mert Basescunak abban nem volt semmiféle biznisze. Az Álróban, abban igen, abban volt biznisze, mert ott egy orosz befektető vette meg, és akkor azt viszont keresztül kellett vinni. Tehát ilyen szempontból én úgy látom, hogy a korrupció akkor élte virágkorát, amikor a korrupció ellen harcoltunk. Ugye? És ezt ebben a mélységében nem nagyon látták abban az időben nyugaton, és én átnéztem a nyugati újságokat abban az időben, és nagyon találtam olyat, amelyik árnyalta volna ezt a képet, ezt a korrupció ellenes harcot. Általában üdvözölték azt, hogy Nastassit elítélték. Más kérdés, hogy mondjuk Nastassit megszolgálta, vagy rászolgálta arra, hogy elítéljék, nem azért, amit elkövetett, hanem ugye egyébként. De, vagy amivel megvádolták, mert az egy eléggé gyenge lábakon álló dolog volt. De maga a módszer, hogy az igazságszolgáltatás nem volt független, ami a jogállamiságnak az alapja, hogy a dolgok nem úgy alakultak, nem ahogy egy piacgazdaság megkövetelte volna, hogy az állam belenyúlt bizonyos az állam, vagy hát bizonyos személyek, akik államhatalmat gyakoroltak, belenyúltak gazdasági kérdésekbe, megmondták, hogy ki nyerheti meg a közbeszerzést, és ki nem nyerheti meg a közbeszerzést. Ezzel valószínűleg nagyon nagy károkat okoztak Romániának, és nem csak olyan károkat, amelyek így kimutathatóak, hanem megrendült a bizalom. És a gazdaság elméleti szakemberek szerint a bizalom az egyik legkomolyabb tőke. Ha egy banknak van bizalma Romániában, akkor alacsony hitel ad, alacsony kamatra ad hitelt, ha nincs bizalma, akkor nagyon magas kamatra, vagy egyáltalán nem ad. Tehát amikor ezt látták a befektetők, hogy nincs jogbiztonság, nem lehet tudni, hogy az, akivel ma tárgyalok, azt nem holnap nem viszik el. Ha a vállalkozók azt látták, hogyha nagyon megnőnek, nagyon kinőnek a földből, akkor esetleg zavarhatnak bizonyos érdekeket, és akkor azt mondták, hogy hát inkább nem megyek bele, inkább nem fektettek be ebbe a dologba, és ilyen körülmények között nem meglepő az, hogy az Európai Unió országai, a keleti régióról beszélek, különböző ütemben fejlődtek. Miközben Csehország megugrott, Lengyelország is megugrott, Szlovákia sem teljesített rosszul, bár ott már nem voltak olyan egyértelműek a dolgok. Magyarország visszaesett, Románia visszaesett sokáig, Bulgáriáról már nem is beszélek. Ő volt mindig a sereghajtó, most éppen Magyarország vette át ezt a kevésbé dicső pozíciót. És én úgy láttam, hogy erről azért beszélni kell, erről írni kell, és hát nyilván nem ringatom magam abban az illúzióban, hogy az Európai Unió az én jegyzeteim nyomán fogja megváltoztatni a politikáját, de hát más eszközöm nem volt, úgyhogy legalább megírtam ezeket a dolgokat, amelyekben én nagyon komolyan hiszek.
Ezen a téren változott-e valami, vagy vannak-e pozitív tendenciák itt a korrupció ellenes harcra és annak korruptságára gondolok, utalok?
Voltak. Legalábbis voltak. Én úgy látom, hogy azért pontosan ebben a 4 évben, vagy legalábbis azt követően, hogy Basescu befejezte a 2. mandátumát, és már nem játszott olyan aktív szerepet a romániai politikában, voltak pozitív fejleményei, és hát valószínűleg ennek is, meg annak, hogy ugye az Európai Uniós forrásokat sikerült nagyobb mértékben felhasználni, sikerült, mert hát az első időszakban, nem tudom, 4%-át használták fel az Európai Uniós forrásoknak, na most ez eljutott 86%-ig, tehát azért már egészen másról beszélünk, és ennek megmutatkoztak az eredményei. És ezek nem valósulhattak volna meg az Európai Uniós források nélkül, tehát vannak pozitív jelek is. Ez az egész korrupció ellenes harc is legalábbis abban a durva formájában, ami a Basescu érát jellemezte, az már nincs. Közben Kövesi asszony is elment európai főügyésznek, legyen boldog ott, nem tudom micsoda, de valahogy leültek. Az idei választások után, elnök választások után megint csak nem vagyok olyan nagyon optimista. Én úgy látom, hogy a jelenlegi államfő, bár nagyon örültem, hogy őt választották meg, és nem az ellenjelöltjét, de hát mintha nem lenne tudatában a fontos dolgoknak, és ilyen egészen krakiller módon nyilvánul meg a holokauszt áldozatainak az emlékével kapcsolatban, vagy hát a szélsőséges ideológiák propagálását és az ilyen személyek, a háborús bűnösök kultuszának a személyét tiltó törvény szigorításával kapcsolatban például egészen érthetetlen módon nyilvánult meg, és aztán meg belekötött abba, hogy ami aztán tényleg végképp érthetetlen, hogy azok, akik felhatalmazás nélkül egyházi minőséget tulajdonítanak saját maguknak, hogy azokat ne büntessék meg, mert állítólag ez a vélemény nyilvánítási szabadságot sérti. Hát, hogyha én azt mondom, hogy én vagyok a római pápa, vagy tudom, egy ortodox püspök, akkor ez vélemény szabadság, vagy pedig egyszerűen bitorlok egy olyan tisztséget, amivel nem rendelkezem. És hát ez is annyira megosztó volt, hogy nem ment el, ott volt a Kotolcseni palotában, és nem ment el Iliescunak a temetésére. Na most én nem vagyok Iliescunak nagy rajongója, sőt ellenkezőleg, annak idején egy tonnányi jegyzetet írtam Iliescu ellen, de mégiscsak egy volt államfő, akinek kijárna az a protokoll, hogy az államfő az részt vegyen. Az államfő, aki a nemzet egységét testesíti meg. Annak a nemzetnek az egységét, amiknek egy része úgy gondolja, hogy Iliescu egy nagyon nagy politikus volt, aki levezényelte a rendszerváltást, és hát megőrizte Romániának az integritását és egységét. Másik része meg úgy gondolja, hogy egy kommunista pribék volt, aki a bányászokat Bukarestbe hívta, és kegyelmet adott Miron Kozmának. Mind a kettővel egyet lehet érteni, és mind a kettővel lehet vitatkozni, de az államfőnek kutya kötelessége lett volna elmenni erre a temetésre, egyszerűen azért, hogy jelezze azt, hogy ő, mint a román államnak az első számú képviselője, a nemzeti egység nevében lehet neki rossz véleménye Iliescuról, mert nekem is az van, de ebben az esetben, és különben is nem hadalkozunk egy halottal, tehát ameddig élt, addig lehetett vele vitatkozni. Amikor meghalt, tehát akkor már megadjuk neki a végtisztességet.
Férfiasan bevallod a köteted előszavában, hogy hát most utólag, ugye, 3-4-5 év után úgy látod, nem minden elemzésed volt helyes, illetve ott, ahol előrejelzéseket fogalmaztál meg, nem minden prognózisod jött be. Melyek voltak a legnagyobb tévedések?
Volt egy olyan prognózisom, hogy szerintem azok után, ahogy az RMDS reagált, illetve nem reagált bizonyos dolgokra, ahogyan az RMDS elképzelte a magyar politikai képviseletet, ahogyan teljesen alárendelődött a Fidesznek, én arra számítottam, hogy ezután elolvad az RMDS-nek a támogatottsága, és veszélybe kerül a parlamenti küszöbnek a megugrása. Ez nem történt meg. És egyfelől nagyon örülök neki, hogy nem történt meg, szerencsére nem következett be. Másfelől beismerem, hogy alábecsültem a romániai magyar közösségnek a túlélési ösztönét. Más melléfogásaim biztos, hogy voltak, most hirtelen nem jut eszembe. Úgy általában azért én óvakodtam attól, hogy nagyon egyértelmű prognózisokat fogalmazzak meg. Én tudom azt, hogy a politikában jósolni az eléggé kockázatos dolog, de hát például arra számítottam, hogy az a váltógazdaság, ami éppen ebben a mandátumban megvalósult, a miniszterelnökök vetésforgója, és hát a két nagy pártnak az összefogása, az sokkal jobb eredményeket fog hozni. Tehát arra számítottam, és azért ennek voltak jelei, ugye szó volt arról, és ezt valamelyik jegyzetemben meg is írtam, hogy a parlamenti választásokon együtt fognak indulni közös listával és közös államfőjelölttel, és hogyha ez megtörtént volna, akkor valószínűleg Călin Georgescu-nak a nevét meg se ismertük volna, de nem így történt, és hát a pártoknak az egója, és hát nem annyira a pártoknak, mint a párt elnököknek az egója, az felülírta ezt az egyébként nagyon racionális megfontolást, mert ugye akkor, amikor a szélsőség feljövőben van, akkor a középpártoknak szerintem nincs más alternatívájuk, mint félretenni az ideológia. Egyébként már nem is nagyon vannak ideológiák a pártokban, de félretenni a személyes vagy politikai nézeteltéréseket, és mainstream pártoknak azért ilyen esetben fel kellene ismerniük azt, hogy egymásra vannak utalva. Valahogy nem is voltak tudatában, hogy ennek milyen következménye lehet. Vagy a másik dolog, én is alábecsültem az úgynevezett hibrid háborút, amit a Putyin rezsim és hát a volt Wagner hadsereg gyakorolt az Európai Unió minden országában, és hát Romániában is. Nem gondoltam volna, hogy ekkora hatása lesz. Tehát nem gondoltam volna, alábecsültem a közösségi médiának a szerepét, a TikToknak a szerepét. TikTokról azt hittem, hogy az ilyen gyerekeknek való játék, és ilyen gyerekeknek való közösségi oldalon, ahol mindenféle baromságokat lehet megnézni, és ilyen oktondi, olcsó játékű a gyerekeknek. Hát kiderült, hogy nem így van.
Egy politikai elemzőnek, aki egy közszolgálati rádió számára dolgozik, hát tárgyilagosnak kell lennie. Viszont emberek vagyunk, szubjektívek, mindannyian elfogultak, beismerjük vagy nem. Te azt tisztáztad-e magadban, vagy az olvasókkal, a hallgatókkal összekacsintva, vagy valamilyen formában, hogy te kinek az oldalán vagy semleges?
Igen. Hát nézd, ez azért egy véleményanyag. Tehát a rádiónak a vélemény rovatában jelent meg. Hát itt azért a semlegesség követelménye az nem olyan erős. Végül is az ember szabadon mondja el a véleményét bizonyos dolgokról. Gondolom, hogy ez kiderült a jegyzeteimből, hogy hát alapvetően egy liberális beállítottságú, gondolom, hogy ilyen, hogy is mondjam, csak hogyha hízelegni akarok magamnak, akkor azt mondom, hogy én mérsékelten, de liberális beállítottságú ember vagyok. Persze voltak olvasók, akik úgy minősítették a Bukaresti Rádió magyar adását, hogy liberális koszfészek. Nekik is túlságosan szubjektívnek tűntek az én jegyzeteim, mert erre reagált az egyik kedves kommentelő. De én úgy gondolom, hogy a véleményanyag attól véleményanyag, hogy az ember szubjektív is lehet. Én ezeknek a jegyzeteknek a nagy részét, sőt, hát tulajdonképpen mindegyiket, akkor írtam, amikor már nem voltam a rádió alkalmazásában, már nyugdíjas voltam. Volt egy másik műsorom, egy ilyen elsősorban külpolitikai elemzések, vagy sajtószemle, amit mint a rádió munkatársa követtem el, és hát abban azért igyekeztem távolságot tartani minden féle politikai oldaltól, és inkább a tényekre szorítkoztam. Én 2017 óta a Radar hírügynökségnek a szolgálatában álltam, tehát a rádiónak ilyen külső munkatársa voltam, és hát ebben a minőségben írtam ezeket a jegyzeteket.
Akkor így befejezésül kanyarodjunk vissza ahhoz a kötethez, amelyről a mai műsorban nagy rész szó volt, Székely Ervin Mandátul Veszel című rádiós publicisztikát tartalmazó román nyelvű kötete 2025-ben jelent meg. Ezt ajánljuk a magyar hallgatóknak is, és akkor befejezésül a műved előszavából idéznék. Egy ismert újságírói mondás szerint nincs unalmasabb dolog a világon, mint a tegnapi újság. Nos, lehet benne igazság, de a tegnap előtti újság már érdekes lehet azok számára, akik szeretnék az eseményeket összefüggéseikben és fejlődésükben látni. Hát ebben segít ez a kötet. Köszönöm szépen, Ervin!
Én is köszönöm a lehetőséget.
A kedves hallgatóknak köszönjük a türelmet és figyelmet. Én Mihály István vagyok. Viszont hallásra!